gyöngyvér. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy elfogadtad így a felkérést. Ez nekem egy picit ilyen komfortzónán kívüli, mert eddig rendre olyan kollégákkal ültem le, akikkel már van egy kapcsolat, van egyfajta ismerőség. Veled kapcsolatban az ismerőség az ugye az Instagramon van főként, ugye amit beszéltünk, hogy egyetemen én már találkoztam veled.
Igen, az most derült ki, hogy van egy ilyen kötődés, igen.
Te így a sokaságunkra nem emlékezhettél, amikor órát tartottál, de hogy alapvetően nagyon izgat, hogy hogyan fog ez a mai beszélgetés formálódni. Itt az elején a kis poénok mentén úgy látom, hogy azért van kémia. De kérnélek egy picit, hogy mesélj magadról egy pár dolgot, hogy mi az a terület, amivel te foglalkoztál, aztán majd elárulom, hogy miről is fogunk ma beszélgetni.
Okay. Szóval én Jantek Gyöngyör vagyok, és klinikai szakpszichológusként végeztem azon belül is a gyerek szakirányon. Igazából én magam sem tudom, hogy mi a teljes pontos hosszú neve, de a lényeg, hogy gyerek és kamasz és ifjúság és mentálhigiénés szakember vagyok, és itt pont a stúdió közelében van az a klinika, ahol én képződtem, ahol töltöttem az első ilyen fontos éveimet az egyes számú gyerekklinikán itt a Sotén. Voltak az én szuper tanáraim meg kollégáim, és akkor azon belül ugye nyilván ott pszichiátriai osztály is van, de szomatikus betegek is vannak, gyerekek, akiknek lehetett segítséget nyújtani, amikor bent voltak hosszabb ideig, vagy akár egy akut helyzetben. És akkor ezen kívül, ami még talán így érdekes lehet, hogy nekem 4 gyerekem van, és a legkisebb pont ma 4 hónapos, tehát már nem is mondhatom, hogy 3 hónapos. Úgyhogy ez az téma, most nem mondok ki, mert majd te akkor felvezeted, amire meghívtál, az engem egyébként is nagyon foglalkoztat, és érdekes ezt így összekötni, ahogy az ember dolgozik páciensekkel, klinikai vonalon, vagy akár ilyen tanácsadási helyzetben is, cseletterápiát is tanultam, sématerápiát is, és hogy közben meg a gyakorlatban ezt nagyon intenzíven megtapasztalom tényleg így a mindennapokban ennek a jelentőségét. Úgyhogy igazából talán ennyi, ami így első körben érdekes lehet.
Igen, hasonló irányokban képződtünk, én is családterápia, sématerápia irányából jövök, ugyan neuropszichológia irányából, így a szakképzés tekintve, de azt gondolom, hogy ez abszolút gazdagító lehet, hogy így a klinikai és neurós oldalt picit összerakjuk. És hát amiért itt vagyunk tulajdonképpen, az egy olyan esetből ered, amit egy családterápiás szituációban történt meg velem, anélkül, hogy így túl sokat mondanék erről, inkább azt a döbbenetet hoznám ide, ami elindította bennem ezt a gondolkodást, és ez jelesül az volt, hogy 2023-ban én rádöbbentem, hogy még vannak olyan emberek, akiknek azt így el kell mondani, vagy jelezni kell, hogy a fizikai fenyítése a gyermekeknek az egy no-go. És hát mivel láttam, hogy te tapasztalati oldalról is, meg szakmai oldalról is így a nevelés, a picik és valamivel nagyobbak finom terelgetése terén így prosperálsz, arra gondoltam, hogy behívlak erre a témára, hogy akkor csapjunk bele így a közepébe, és akkor beszéljük meg, hogy miért nem verünk gyereket. És én nagyon hálás vagyok a te bölcsességedért, hogy segítettél egyet hátrébb lépni, és mondtad, hogy beszélgethetnénk az érintésről. És én készültem az ülésre,
ki a páciens, és ki a terapeuta.
Így ahogy készültem az adásra, így rájöttem, hogy mennyire jó, hogy ezzel kezdünk, mert hogy ez egy annyira alapvető kommunikációs forma, mielőtt még egy pici lélek, egy pici gyermek meg tudná fogalmazni, hogy mi van, mi történik benne és vele, már ott van az érintés. Annyira alapvető kommunikációs forma, meg hát ha így belegondolunk, hogy tudatalat nagyon sok minden átadódik. És én ezt szeretném így a mai alkalommal körüljárni, és kérdeznélek téged, hogy neked mi jut eszedbe így elsőként erről a kifejezésről, milyen asszociációid vannak?
Az érintésről magáról?
Szakmán innen és túl.
Uh-huh. Hát talán a kapcsolódás, mert hogy, ahogy te is mondtad, igazából ez mindennek az alapja, és hogyha ez nincsen, akkor semmi nincsen. Minden ebből indul ki, és erre épül fel. És ezért is szerintem tényleg tök jó, hogy erről beszélünk, és nagyon fontos is erről beszélni, mert egy kicsit visszatérve arra a témára, a testi fenyítésre, hogy azért én azt látom, hogy a legtöbb szülő, ha tudja is, hogy ez no-go, sokszor elkeseredettségében, eszköztelenségében jut el ideig, tehát nagyon kevés szülő van, aki szerintem ezt gonoszságból csinál, és éppen ezért fontos azt megérteni, hogy hogyan lehet úgy felépíteni egy kapcsolatot, hogy annak legyen súlya, amiből ki lehet indulni. És hát tényleg az van, hogy annyira képekben kommunikálunk a mai világban, annyira erős a verbalitás, hogy tényleg el tudom képzelni, hogy van olyan felnőtt, aki egy nap sokkal többet ér mondjuk az okos eszközéhez, mint egy másik emberhez. Sőt, azt gondolom, hogy ez a többség esetében így van. Hogyha esetleg van házi állat, az már tök jó tud lenni, ugye macska, itt a pont előttem a laptopot hátulját cicák borítják, vagy kutya, vagy bármi, de hogy most mindegy, rövidre zárom, mert ez volt a kérdésed, hogy mi jut róla eszembe, igazából a kapcsolódás, és hogy egy olyan gyökeret tud ez adni, ami utána az egész életünkben velünk marad, és igazából az a baj, hogyha ez nincs meg, akkor utána nagyon nehéz abból, nyilván mindenből lehet változtatni, meg fordítani, csak ugye ez annyira a beszéd előtti, ugye preverbális időszaknak a nyelve, kommunikációs eszköze, hogy visszaemlékezni is nehéz rá, és éppen ezért ezek a klasszikus beszélgetős, reflektálós terápiák is egy kicsit nehezebben tudnak odáig visszahatni. Úgyhogy ezért érdemes szerintem így első körben a megelőzés szempontjából is beszélni erről.
Pontosan. Igen, én így a neurós oldalról egy picit így a megismerést hoznám be ide, a kapcsolódás az nekem is abszolút fókuszban van, de hogy nagyon sok mindent ezen keresztül igen. ismerünk meg, pláne amikor ugye így a baba megszületik, én mint nem tapasztalati szakértő, de annó tapasztaltam, ezért nagyon sok mindent ugye megtapogat, szájába vesz, ez is egy érintkezési forma, és hát ez egészen addig megy, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz. És hogyha így az agy felépítését nézzük, mondjuk ugye egy szomatoszenzoros kérget, akkor ezt láthatjuk, hogy mondjuk a kezeinknek, meg az ajkainknak sokkal nagyobb terület jut, sokszor a gyerekek is nagyobb kezekkel rajzolnak le emberkéket, mintha ilyen innát módon tudnák, hogy az sokkal fontosabb, ott sokkal több minden hát jut át. Ez egy ilyen fordítógép is valahol. Ugye egy mechanikai ingerlésből létrejön egy elektromos inger, ami végigmegy az egész gerincoszlopunkon fel a kis kérgünkig.
Hogy még ehhez kapcsolódjak, hogy ugye például az anyaméhen belül maga a víz, ami körülveszi őket, az is egy folyamatos érintést jelent. Tehát, hogy már ebben az értelemben is ott nem nyilván hallanak is egy idő után ugye vizuális ilyen fényfelvillanásokat is, én úgy tudom, hogy látnak így a vége felé, mert de hallani mindenképpen hallanak, de akkor is a tapintás az elsődleges. És nekem például nagyon érdekes tapasztalat az, most már ugye a negyedik gyerekkel csinálom végig ezt az időszakot, és például az elsőnél nem igazán hordoztam, meg féltem attól, hogy jaj, most hogy kössem magamra, stb. És most a legkisebb gyerekünknél már van olyan, hogy fölkötöm magamra, és az nem elég, és föl kell tennem egy másik kendőbe, egy olyan kendőbe, ahol viszont mindenhol érinti. Tehát, hogy van az a szintű kiborulás, túlingerlődés, amit már csak egy olyan inger tud visszahozni, amit ténylegesen mindenhol megérinti őt. És ugye ez annyira érdekes, hogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen összefügghet azzal, hogy azért ők egy más környezetből jönnek, az anyamékből, és akkor ezek a nagyon statikus, szoktam mindig mondani, a Brandonos kókuszmatrac egy ekkora kis ágyban, oda lerakod, teljesen más, és hogy ilyen szempontból is ez fontos, hogy tisztában legyünk vele, hogy a gyerekeknek ez az irányú vágya, az nem egy ilyen luxus szükséglet.
Igen. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen kiszolgáltatott, kitárulkozott élmény, amikor fekszek a hátamon, én egy idősekkel dolgozom kórházban, az ugyanaz, csak már egy
igen.
a skála másik végén, de hogy igen, tehát hogy mennyire fontos ez, hogy hozzánk érnek-e. Az jut még így eszembe, hogy ez most nagyon megütött, amit mondtál itt az anyaméhel kapcsolatban, mert tényleg az első tapasztalásom az, hogy valamihez érintkezem, valamihez hozzáérek.
Egy lágy, kellemes, meleg valamihez, igen.
Én akartam hozni ezt a gondolatot, hogy az érintése egy alapvető szükséglet, ugye ezt tudjuk Harlow 1950-es évekbeli kísérletei óta, de hogy nem, az érintés nem alapvető szükséglet önmagában, hanem alapvető tapasztalás. De hogy látod, gyönyvér, hogyan formálódik a kötődés az érintés mentén?
Hát kötődés csak érintés mentén tud formálódni, mármint biztonságos kötődés, mert egyébként ez szerintem egy tévhit, hogy vagy kötődünk, vagy nem. Ilyen hétköznapi szóhasználatban ezt szoktuk használni, de igazából minden embernek van egy kötődési mintázata, csak az a kérdés, hogy az milyen. mert egy elérhetetlen szülőhöz is kötődünk valahogy, az egy elkerülő kötődés lesz, ezt így hívjuk. De hogy, hát akkor csak, hogy én képszerűen írjam le a hallgatóknak. Tehát ugye megszületik egy kisbaba, hogy az első élmény ilyenkor az, most már a kórházak nagy része ezt biztosítja, hogy bőrkontaktust biztosítanak a szülővel, anyával, apával, mindkettővel. És az első egy órában egyszerűen csupasz bőrön ott van az a kisbaba, és ez egy csodálatos élmény egyébként, hogy már az önmagában meg tudja nyugtatni, és hogy mennyire, tehát hogy oké, hogy egy csomó mindent nem tudnak az újszülöttek még, de összönösen ugye beléjük vannak azért kódolva ezek az igények, vagy ez a fajta vágy, hogy így kezdjék el a kapcsolódást, és hogy igazából maga a táplálás, ugye, ami eredetileg a tápszerek előtt mindig csak a szoptatást jelentette, az is egy közelséget jelent. És most semmiképpen nem szeretnék senkit se teher alá, vagy bűntudat alá helyezni, inkább csak arról a jelenségről szeretnék beszélni, hogy mennyire érdekes, hogy az a távolság, hogy tartjuk a szoptatott babát, az pont az, amit ő még jól lát. Igen. Az első időszakban. Igen. És hogy nem tudsz úgy szoptatni, hogy ne öláld át a gyerekedet.
De hát etetni sem. Tehát, hogyha valakinek nem adatik az meg, hogy...
De tudod, tehát a cumisüvegből hát elvileg igen, lehet, hogy táplálni, hogy így. És ezért nagyon fontos szerintem ezt, hogyha valaki nem tud, nem akar akármi miatt szoptatni, akkor úgy táplálja a cumisüvegből is, hogy ölelje magához.
Igen.
Mert ezért ez nem triviális. Tehát ugye onnantól kezdve, hogy megjelenik a tápszer, vagy bármi más táplálási forma, ennek van előnye is, hiszen hogyha nincs valami miatt az anya, akkor egy túlélés biztosít. És megint mondom, tényleg senki ne kezdjen ezzel most parázni, csak összességében ez azt is lehetővé teszi, hogy az anya esetleg olyankor is, és túl sokszor is távol legyen, hiszen már nincs meg az az alapvető szükséglet, hogy mindenképpen együtt kell lennünk, hiszen éhen hal az a gyerek, hogyha napokra eltűnök. Vagy akkor kell egy másik nő, aki megszoptatja, de az is megérinti. És ez nagyon érdekes, tehát ebben szerintem mindig érdemes visszatekerni, hogy volt eredetileg. Tehát amikor még nem volt technológia, amikor még nem egy industriális társadalomban éltünk, akkor hogyan éltünk? Mert alapvetően, hát ezt te jobban tudod, mint én, és majd biztos kiegészíted, hogy az idegrendszerünk az nem most jött létre. Tehát van valamilyen idegrendszerünk, hormonrendszerünk, nyilván ez változik, meg plasztikus az agy, de az eredeti húzalozottsága az nem a mostani körülményekre van kitalálva. És szerintem ezért is van olyan sok mentális betegség, mert nagyon-nagyon máshogy élünk, mint ahogy kellene élnünk, és sokszor nem tudunk máshogy élni már, de hogy azért ez egy érdekes dolog, úgyhogy nem tudom erre, hogy ez így van-e, hogy jól gondolom-e, hogy itt ennek van egy ilyen háttere is.
Abszolút. Ez valahol az én misszióm ezzel az egész podcast dologgal is. Nekem az egyik fő ilyen nünükém az a kütyüzés, meg alvás, minden, amit lényegében véve befolyásol, az, hogy lekapcsolódunk a testünkről. És hát igen, ezt szeretnénk hinni, hogy abban az ütemben, ahogy a technológiai fejlődés bekövetkezett, úgy tudja a lépést tartani az idegrendszerünk is, de hát bocs, nem.
Igen.
Bárdos tanár úr, hogyha így megvan az egyetemről.
Persze.
Ő szokta mondani, hogy hát egy ilyen megvilágított arcú ősemberek vagyunk, és...
Ez ilyen jó.
Hát igen. Igen.
Igen, úgyhogy igazából talán ez nagyon fontos így látni, hogy most ugye sokszor szokták mondani, hogy ez a kötődő nevelés, választkész nevelés, hogy ez milyen ilyen 21. századi, meg 20. századi találmány, de hát nem. Hát mit csinálnak a Afrikában a nők? Magukra kötik a gyereket, szoptatják 2-3 éves korukig, és hogy ennek milyen funkciója van, ezer más, ezt most nem is menjünk bele, de a kötődésre gondolok, hogy akkor maradjunk ott, hogy ez a folyamatos érintés, hogy a gyerekem jelez bármit, érez egy distressz a testében, hogy még nem is tudja differenciálni, hogy ez milyen érzés, ezt mi fogjuk neki differenciálni, akkor elsősorban érintéssel tudunk rá reagálni. Tehát most én írhatok neki egy gyönyörű szonettet, leveleket, és elmagyarázhatom nagyon bonyolultan, azt nem fogja sem megérteni, sem megnyugtatni őt. Tehát semmi nincs, csak az érintés. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy különösen az első 3 hónap, amit ugye a 4. trimeszternek is hívunk, ott még nagyon ez a kis befordult világa van a babáknak, és aztán a 3. hónaptól van az, hogy elkezd sírni, és szólsz hozzá, és már az elkezdi őt megnyugtatni, tehát megnyílik egyre több csatorna, de akkor is az érintés marad az elsődleges. És ezért tartom nagyon szomorúnak azt, hogy mindenféle kütyükkel, mert a kütyű az valószínűleg neked elsősorban a telefont jelenti meg ezeket.
Mindent
is jelent, csak most valószínűleg nem biztos, hogy első körben arra gondolsz, hogy vannak olyan ringató gépek, amikbe a gyereket rá lehet úgy szíjazni, hogy ide-oda úgy ringassa. Nekünk is van néhány ilyen segítség otthon, de hogy amikor mindent kitalálunk, hogy pótoljuk az érintést, hogy pótoljuk azt a fajta melegséget, amit igazából csak egy ember tud megadni a másiknak, azt valahol szomorúnak tartom. És le lehet szoktatni egyébként gyerekeket arról, hogy erre vágyjanak, csak ugye az megint a kötődés sérüléséhez vezet.
Pont nem régiben néhány hete érkezett egy ilyen történet a baráti kör távolabb részéből, hogy egy házas pár, az így nagyon kiszolgálja a gyerek ilyen kütyüzés iránti igényeit, rendszeresen új játékok, stb. De hogy közben nem ülnek le vele játszani, és nem értik, hogy a gyerek miért nem beszél még. Ugye nincs kapcsolat.
Igen, és hát ez egyszerűbb, tehát hogy azért azt is látni kell, hogy akkor az embernek gyereke születik, és kötődésről beszélünk, az mindig aktivizálja a mi kötődési mintáinkat is. Tehát, hogyha mi nekünk például gondunk van azzal, hogy valakit nagyon-nagyon szorosan beengedjünk a személyes terünkbe, akkor elképzelhető, nem azt mondom, hogy minden esetben így lesz, de hogy azért megterhelő tud lenni egy ennyire szoros közelség valakivel, és akkor azt igyekszünk megúszni különböző módokon. És emögött megint azt mondom, hogy nem is rossz indulat van, egyszerűen valaki csak így tudja átvészelni ezt az időszakot, csak hogy közben meg pont ezért beszéljünk erről, hogy ez nem egy véletlen folyamat, hogy ez így van.
Én meg azt jutott eszembe, hogyha a szülő figyelmét elvonja sok minden, mondjuk a COVID óta tudjuk, hogy nagyon sokan dolgoznak otthon home office-ban, nem tud figyelni a gyerekre, mondjuk az apa, mert épp valamilyen fontos meetingje van, hogy milyen élménye van a gyereknek azzal kapcsolatban, hogy jelen van a szülő, hogyha anya mondjuk félkézzel a telefon nyomkodja, vagy apa tényleg adott esetben pont egy meetingben van benne. Ez szerinted hogyan hat?
Hát ez egy összetett kérdés, mert az van, hogy erről a saját oldalamon csináltam is egy viszonylag rövid, de tömör videót arról, hogy hova tűnt el a falu, amiben ugye úgymond élt az ember. Tehát, hogy ez meg egy nagyon messzire vezető kérdés, hogy hogyan oldja meg a szülő azt, hogy egyszerre legyen pénzkereső, családapa, legyenek saját baráti kapcsolatai, tartsa fönn a háztartást, tanuljon a gyerekkel, legyen azért főtétel az asztalon. Tehát, hogy én ehhez nagyon empatikusan szeretek hozzányúlni, mert ugye minden nap tapasztalom én is azt, hogy ez mekkora zsonglőrködést jelent. De azért azt gondolom, hogy pontosan a kötődő nevelésben az benne van, hogy azért jól ki van ezt találva olyan szempontból, hogy amikor ennyire pici ez a baba, akkor magadra fölkötött közben csak el tudsz egy kicsit mosogatni, pakolgatni. Nekem akkor jött be például a hordozás az életemben, amikor a második gyerekünk megszületett, és akkor úgy tudtam a nagynak olvasni, legózni, játszótérre menni. Tehát mindenkinek kielégültek az igényei, szükségletei. Más szempontból megérdemes valahogy azt egyértelművé tenni a gyereknek, hogy mi az, amikor mondjuk a szülő dolgozik, és akkor valamennyire minimálisan ezeket elválasztani, ezeket az idősávokat, mert nyilván a gyerek csak azt látja, hogy apa otthon van, és nem érti, hogy apa akkor miért nem ér rá vele minden pillanatban játszani. De ez meg a másik része, hogy van az az életkor, amikor a nemeket is tanulnia kell a gyereknek. És ez meg ugye ez a nehéz a nevelésben, hogy egyszerre kell egy stabil kötődést biztosítanod, és egyszerre kell, ugye a sématerápiában is ott van, hogy a reális keretek és az önkontroll az ugyanúgy alapszükséglet.
Hát hogyne, ugye itt...
Csak nem újszülött kortól kezdve ilyen értelemben, de hogy azért egy 3-4 éves gyereknél ez már abszolút a késleltetés képessége, az bejön. Úgyhogy...
Igen, én hetedikesekkel dolgoztam sokat, ők már ugye távolabb vannak ettől a kisgyermekkortól, de hát azért tegyük oda azt, hogy a frontális lebenyünk az 25-26-27 éves korunkig vígan elfejlődik, ami azt jelenti, hogy nagyon érzékeny a külső visszaszabályozásokra, és szüksége is van rá annak érdekében, hogy tudjon szabályozni, ki is lehetetni, gátolni, és hát persze gyerekként ezt nem mindig könnyű elhordozni, hogy már megint valamilyen határhúzás van, hogy valamire nemet mondanak, de közben meg a agyi szempontból úgy kell, mint egy falat kenyér.
Igen, ezt olyan jó, hogy mondod egyébként, mert ez nagyon nehéz, és például a kutyuk kapcsán is ez nagyon nehéz. Most lehet, hogy picit úgy tűnik, hogy ugrálunk a témákban, de hogy most, hogyha hallgatják például akár szülők is, vagy olyanok, akiknek több gyereke van ott, ez mindig nagyon felmerül, hogyha több különböző életkorú gyerek van. Az egyik már mondjuk kap valamilyen okos eszközt, a másik nem. Nálunk ezzel kapcsolatban nagyon szigorú szabály van, tehát 12 éves korig nincsen a gyerekünknek semmilyen okos telefonja, de hogy azt a csatát nem második nap meg kell vívnunk, hogy miért nincs, miért nem lehet. és akkor nagyon sokszor mondják ezeket, hogy mennyire fejleszt, meg nem tudom én, és pont szerintem itt az érdekes kapcsolat a kötődéssel, és az érintéssel, és az idegrendszer egyéb sajátosságaival, hogy lehet, hogy valami tök okosító, de hogy egy csomó energiát elvesz olyan feladatoktól, folyamatoktól, amik meg életbe vágóak, nem? Tehát az, hogy manipulálj tárgyakkal, hogy fára másszál, hogy érintsél meg dolgokat, és azt nem lehet online megtanulni, nem?
Jó, most szélsőséges leszek. Hát figyelj, a kokaintól is jól érzed magad.
Igen. Igen.
Már nem te, de hogy nem akarok szemészkedni, de hogy akkor még egy jó érzést kelt. De ahogy ezek a kütyük is fejlesztenek, de hogy közben addiktívak.
Így van.
Olyan szinten mozgatják be ezt a nagyon zsenge idegrendszert, a kis idegpályákat, ami nem mindig oké, meg nem minden mennyiségben, és én szeretek ebben szélsőséges lenni, mert inkább mondjuk azt, hogy nem lehet használni, és picit használjunk, mint azt mondani, hogy jó, hát igazából napi 15 perc belefér, aztán abból lesz 3/4 óra, mert nem lehet elvenni a gyerektől, mert még nem fejezte be a játékot, de hogy azért az a számoljunk, hogy ez egy nagyon komoly függőséget tud kialakítani.
Igen.
Idegrendszeri szinten.
Igen.
Ahogy hallgattalak így a szülőséggel kapcsolatban, az biztos, hogy fontos ebben határt hozni, és biztos, hogy vannak határhelyzetek, amikor oda csörög a nagymama, vagy hasonlók, vagy egy barátnő krízisben van. Az élet mindig sokkal színesebb, mint amit így el tudunk képzelni, igen, vagy amit így holnaptól nem.
Igen, meg hogy majd én így fogom csinálni, igen, ha én igen szülő leszek, úgyhogy ezekkel nagyon vigyázni kell.
Igen,
ezzel az biztos, hogy bele fogsz futni, úgyhogy vigyázz, mit mondasz ki.
Igen, ezzel én is abszolút egyetértek, mert ugye az élet az élet. Tehát hogy az mindig sokkal színesebb, mint amit el tudunk előre képzelni, és engem az foglalkoztat, amikor mondjuk így én sokat tömegközlekedek, és látom azt, hogy tulajdonképpen nem lenne szükségszerű, mert nincs krízis, nincs egy nagyon fontos egyeztetendő dolog, és mondjuk a gyerek ül szembe az édesanyjával, de csak egy telefont látsz, igen, tulajdonképpen az anya arcának a helyén, szóval az vajon milyen hatással van, hogyha ott vagyok piciként, és ilyen szempontból a Covid alatt született gyerekek is egy érdekes kérdést vetnek, hogy milyen, amikor nem látok arc kifejezéseket, nem azért, mert egy telefon kitakarja, hanem azért, mert egy egész maszk.
Igen, igen.
Takarja, hogy az vajon hogyan hat a fejlődésre, ezt mondjuk szerintem néhány év múlva fogjuk látni így a praxisban, hogy ugye az érzelmek olvasása, a visszatükrözésének hiánya az hogyan jelenik meg. De hogy te ezt hogy látod, hogy amikor nem szükséges, hogy mondjuk telefon legyen a kezünkben, akkor mik a választás lehetőségei? Hogyan tudjuk ezt finoman, tényleg életszerűen szabályozni?
Hát szerintem ez nagyon nagy önkontroll kell, mert valljuk be, hogy mi is függők vagyunk. Tehát, hogy kezdjük itt. Én biztos, tehát, hogy még így is, hogy tudom, hogy nem helyes. Ennek van egy olyan pszichológiája, hogy ugye a mostani 30-as nők, akik anyák, alapvetően karrierből szakadnak ki legtöbben. Egy nagyon pörgő, izgalmas életből. Hirtelen otthon találja magát egy nagyon cuki kisbabával, de hogy azért más szempontból alulingerelve, és azért a telefon marad egyfajta kapcsolódási eszköz a világgal. Tehát ezt fontos, hogy azért ebben a kontextusban vizsgáljuk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ezt is érdemes szakaszolni. Tehát, hogy oké, fontos, szükséges, de hogy akkor legyen egy olyan időszak, amikor te elvonulsz egy picit, az a te időd, apa addig gyerekezik, és akkor üzenetekre válaszolsz. Mert hogy ahogy te is mondod, hogyha a gyerekünk nem ránézünk, nem rá figyelünk, nem rámosolgunk, hanem a telefonunkra, nem az ő jelzéseit tükrözzük vissza, az el tudja hangolni az ő érzelmi fejlődésüket. És akkor itt jön megint az, hogy attól, hogy egy kisbaba nem beszél összetett mondatokba, vagy sehogy nem beszél, attól még iszonyatosan kommunikatív. És nagyon érdekes azt látni, hogy kijönnek az első 3 hónapból, ugye a Mendel nálunk ezt most nemrég tette meg, és hogy minden nap rácsodálkozik az összes többi gyerekem is, mondjuk fekszik valahol a Mendel, úgyhogy reméljük nem lép rá a többi, és akkor nyilván vigyázunk rá. És hogy egy ilyen semleges arckifejezése van, és amint kellően közel kerül hozzá egy ember, nem akárki, hanem egy másik ember, azonnal beindulnak azok a jelzései, elkezd mosolyogni, elkezd gőgicselni, és behívja az interakcióba a másikat. Csak itt van ez a fontos, hogy akkor, amikor látja, hogy a másik arra vevő, és hogyha viszont azt gondoljuk, hogy mivel még nem beszél, és már megetettük, és már tisztába tettük, és nem tudom, ezért nem kell vele semmit csinálnunk, akkor megfosztjuk őt egy csomó interakciós lehetőségtől. És most nem azt mondom, hogy 24 órából 23 és felett így meretten kell nézni az arcát, mert ez nem életszerű. Én azt gondolom, hogy egyszerűen nem életszerű. De hogyha ez így a fejünkben van, hogy neki ez egy szükséglete, hogy ránk nézzen, és hát gondoljunk a fapofa vizsgálatokra, aminek az volt a lényege, ez nyilván nem egy komon tudás feltétlenül, hogy olyan vizsgálatokat csináltak, ahol kisgyerek volt benne a szobában az anyukájával, és az anyukának ilyen érzelemmentes, teljesen rezzenéstelen arcot kellett vágni, és a gyerek bármit mondott neki, javíts ki, ha nem jól mondom valami ilyesmi a vizsgálat, az anyukának nem lehetett semmilyen érzelem az arcán, és nagyon hamar a gyerekek elkezdtek sírni és kiakadni. És ugye ezt a depressziós anyák társasa kapcsán vizsgálták. Csak gondoljunk bele, hogy most itt nem depresszióról van szó, de hogyha sosem vagyunk jelen, akkor annak azért van egy hasonló hatásra. Mm. Tehát, hogy az arcunk nem a gyerekünk felé irányul, nem őt tükrözzük. Nyilván az egy szélsőséges dolog lenne, ha valaki egyáltalán nem is nézne szinte a gyerekére, de vannak olyan kultúrák, ahol ezt én már simán el tudom képzelni. Most nagyon sokat beszéltem egyszerre, csak még egy sztori jut eszembe, hogy amikor a fiam született, a Simi, az első fiam, az 9 éve volt, akkor voltak ilyen, hát meg nem mondom, hogy kínai, valamilyen ázsiai országból szült anyukák, körülbelül egykorúak voltunk, és emlékszem arra, hogy én ott voltam abban a iszonyat sok fájdalom között, egy ilyen eufórikus, felemelt állapotban, és a babámat néztem, és gyönyörködtem benne, és minden pillanatban még, ugye ez egy ilyen szerelmes állapot tényleg, és ők meg már ott a telefont nézték folyamatosan, kütyüket néztek, stb. Ez az a kórházban töltött első 3 nap. És azért ott eszembe jutott, hogy vagy most is van olyan, hogy bemegyek mondjuk egy ilyen keleti üzletbe, és ott miközben kiszolgál a pénztáros, közben nézi a TikTok videót, és nem néz rám. Tehát ebből most nem, senkit nem akarok bántani, csak el tudom képzelni, hogy ez el tud menni egy ennyire szélsőséges irányba, és az pedig szerintem mondjuk ki egyértelműen rendkívül káros.
Ez így van, és ez teljesen egyet tudok érteni. És hogy mondod itt a kulturális különbségeket, biztos, hogy vannak, és biztos vannak az érintés tekintetében is. Vannak olyan népek, főleg itt, nem tudom, mondjuk, hogyha Európa déli részére megyünk, ahol az érintés az olyan alapvető, tényleg benne van a kultúrában, hogy nem tudom, egy csávót egy jó ilyen vállonveregetéssel együtt képzelsz el. Míg mondjuk Skandináviában azért van egy ilyen erősebb határ, bár én nagyon szeretem Skandináviát, de alapvetően azért vannak ilyen különbségek, hogyha egy sztereotípiák mentén gondolkodunk, hogy te tudsz még ilyen egyéb kulturális különbségekről az érintés kapcsán, vagy van esetleg bármilyen történeted ugyanígy ehhez?
Igazából, ahogy én is gondolkoztam ezen a témán, ugye ez nekem nem kifejezetten a kutatási területem, de olyan nagyon sok tudásom nincsen ezzel kapcsolatban. Inkább az jutott eszembe, hogy a különböző népeknek a történelme hogyan befolyásolhatta ennek az alakulását. Tehát, hogy mondjuk egy alapvető kulturális különbséget, amit részben azt gondolják, hogy például az éghajlat is befolyásol ezt a dél és észak, hogy ahol nagyon hideg van, és nem tudom, ahol meg meleg van, kedvezőbbek az életkörülmények, nem tudom, mi az, amivel ez még összefügghet. Szerintem nem tudják a pontos magyarázatot egyébként, mert például Franciaországban sokkal gyakoribb az érintés, mint mondjuk Nagy-Britanniában, és nincsen akkora iszonyatosan nagy fizikai távolság a kettő között. De most az jutott eszembe, hogy például egy diktatúra hogyan hat arra, hogy az emberek egymáshoz hogyan viszonyulnak. Mondjuk, ami nálunk volt egy kommunista diktatúra, ahol ember-embernek farkasa volt abban az értelemben, hogy tele volt besúgókkal az ország, és könnyen lehet, hogy aki veled együtt ült egy asztalnál, és bizalmasan beszélgettetek, az egyébként elárult. Tehát, hogy vajon ezek hogyan szivárognak le ilyen transzgenerációs üzenetekként, hogy mennyire bízhatunk meg a másikban, mennyire engedhetjük közel magunkhoz. És a másik kulturális különbség, ami eszembe jut, hogy vannak olyan kultúrák szerintem, ahol lehet, hogy ez a greeting, meg az üdvözlés ilyen nagyon-nagyon szívélyes, és akár van is benne érintés, de hogy ez nem feltétlenül megy mélyre. És a magyar pedig például tipikusan egy olyan kultúra, ha jól emlékszem ezekre az óráimra Fülöp Mártától, hogy ott meg lassabban tel egy kapcsolat olyan szintre, hogy abban viszont benne van az érintés. Tehát, hogy itt lehetnek ilyen időbeli faktorok is, hogy nem azonnal adom azt a bizalmat. Hát miért is adnám, amikor mondjuk a magyar történelem az semmi másról nem szól, csak hogy jön az egyik elnyomó, jön a másik, elárulnak, nem tudom én. Tehát, hogy ott nem is lenne szerintem adaptív az, hogyha nagyon hirtelen azonnal mindenkiben megbíznál, mert nem tudhatod, ugye
bár. Kompenzálás,
ugye. Nem, tehát, hogy lehetnek szerintem ilyen dolgok is benne, ami hát azért nehezen megfejthető, hogy van.
Igen, ez a fajta bizalmatlanság, hogy nem engedek bárkit közel a személyes teremben, ez egyébként biztos, hogy összefügg azzal is, hogy miben nevelkedem. Tehát, hogy otthon egy ilyen nagyon szívélyes közeg van, és nem tudom, nincsenek határok, egy ilyen, nem tudom, családi massza vagyunk, vagy zárjuk a szobánk ajtaját.
Igen.
Mert ugye abban is visszatükröződik valahol a rendszer, amiben élünk, hogy otthon mit élünk meg. Nem szabad közel hajolni senkihez, nem szabad belemenni az aurájába, hogy is szoktuk népszerű kifejezéssel mondani. Ez jutott még eszembe, így ahogy mondtad a diktatúrákat, hogy nem, szeretjük azt hinni, hogy a fejlett országokban mindenki olyan tök jól működik, jól funkcionál, jól nevelünk gyereket, jól vezetjük az autót, a háztartást, az akármi, de hogy közben, ahogy mondtad korábban az afrikai példát, lehet, hogy az elmaradottabb helyeken sokkal emberközelibb, vagy ténylegesen fizikálisan is közelibb a kapcsolódás. Már csak abból adódóan is, hogy mondjuk sokan élnek együtt.
Igen.
Hogy van ez a háza népe kultúra, amit mondtál is, hogy hiányzik, hogy...
Amikor az olaszoknál megvan, hogy sok mediterrán országban megvan.
Igen. Legyen ez a közeg. Szóval lehet, hogy ott ez az érintés, ez egy sokkal mindennapibb történet.
Biztos, hogy így van, és szerintem ez összefügg azzal a felfúvalkodott hozzáállásunkkal, hogy azt gondoljuk, hogy fejlettebbek vagyunk, meg hát nyilván tőlünk nyugatra, meg nyugatabbra, meg még fejlettebbek, és annak is tartják magukat, mert hogy technológiailag fejlettebb. És ezt összekeverjük azzal, hogy emberileg fejlettebb. És ezt összekeverjük az idősek, fiatalok viszonylatában is, hogy azért, mert én be tudom kapcsolni a wifi-t, és egyébként nem tudom, tehát hogy ebbe segítségre szorulok általában, de mondjuk tegyük fel, hogy be tudnám, a nagymamám meg nem tudja, akkor én most mi vagyok én, ügyesebb vagyok, okosabb, és ez nagyon nagy probléma. Ugye, ahogy a technológia egyre fejlettebbé válik, és egyre több emberi munkát kivált, egyre távolabb kerülünk a természettől is, és ilyen értelemben attól a életmódtól, amire az idegrendszerünk és stb. Ki van igazából találva. Mert hogy lehet, hogy nincsen bölcsöde és óvoda, és nem tudom én, egy csomó minden nincsen egy afrikai országban, hát éppen ezért szoptatja a gyerekét, és magára köti.
Tehát, és viszi mindenhova.
És viszi mindenhova, és akkor eltelik az első 3 év, és hoppa, már ott is van a biztonságos kötődés, és valahogy túl fogja élni. Most nem akarom így romanticizálni ezt az egészet, meg ez így nagyon leegyszerűsítő, amit mondok, de az biztos, hogy benne van, hogy észnél kell lenni a technológia kapcsán, és hogy az, hogy valami technológiailag fejlettebb, az nem jelent emberileg fejlettebbet, sőt, ezek sokszor szerintem fordított arányban állnak egymással.
Igen, ez egy picit ilyen elidegenítő, amiben élünk, és ugye itt, ha az elidegenedett védelmezőre gondolunk, meg arra, amit mondtál, hogy amikor elkezdek gyereket nevelni, hogy egyáltalán gyereknevelés vagy gyerekvállalás kérdésén gondolkodni, azért abból nem tudjuk kiparciálni azt, hogy mi magunk hogyan érkeztünk a világba, milyen kapcsolatban voltunk és vagyunk a szüleinkkel.
Igen.
És azért ez hozhat olyan kihívásokat, főleg, hogyha nincs segítség, hogy szeretnénk ezt így, legalábbis ez az én fantáziám, így minden struktúráltabban tartani, hogy akkor jó fél éves korában elmegy bölcsibe, ott megvan a napi rend, igazodjon ahhoz.
Otthon már unatkozik, ezt szokták mondani nagyon sokszor.
Igen, igen. Mert hogy egy 6 hónapos gyerek az, hogy tud unatkozni.
Vagy egy éves, vagy 2 éves.
Igen, tehát mint hogyha így lenne ebben egy ilyen elidegenedés is.
Biztos, hogy az is benne van, meg az is, hogy mi az elképzelésünk az ideális gyerekről. Mert emlékszem, hogy még amikor az első fiam, ő járt valamennyi ideig bölcsibe, mert akkor csináltam a szakképzést, és akkor voltak olyan anyukák, akik ezt egyidősek voltak a gyerekeink, és mondták a játszótéren, hogy na végre most a rendet tanul a gyerek. Ezt arra értette, amin én totálisan kétségbe esettem, kiakadtam, és ki is vettem onnan a gyerekemet, hogy amikor egy szeptemberi meleg napon délelőtt 10-kor a 2 éves gyerekem kért egy pohár vizet, mert tudott már beszélni, és kért egy pohár vizet, akkor azt mondták, hogy nem kap, mert nincsen ivásidő. És ugye ezt, hogyha valaki úgy fordítja le, hogy rendet tanul a gyerekem, abban benne van az, amiről már így picit, így implicit beszéltem is, hogy nem nagyon tudjuk, hogy hogyan kéne gyereket nevelni. Sokszor nem szabunk határokat, a gyerekünk brutál a fejünkre nő, és aztán meg örülünk, hogy valaki más megneveli. Tehát van ennek egy ilyen dinamikája, hogy na bezzeg ott. De hogy hát, ahogy te is mondtad a prefrontális kéreg éréséről, hát ugye pont nem ebben az életkorban jellemző az, hogy a gyerek saját maga ilyen elképesztő erős határokat tudjon húzni. És ezért gondolom azt, hogyha egy kicsit nagyobb közösségben tudnánk élni, vagy meg tudnánk teremteni azt a segítő közeget magunk mellett, akkor nem fáradnánk el annyira, hogy ilyen drasztikusan csak úgy tudnánk a saját mentális egészségünket menteni, mert egyébként van, hogy erről van szó. Tehát, hogy arról van szó, hát hogy vagy depressziós leszek, vagy otthon maradok az anyagiakon túl. És szerintem ezt ezért nem lehet nagyon individualista szinten vizsgálni csak, mert ugye mindig nézni kell, hogy milyen közegben történik, milyen társadalmi hatások mentén történik, és hát nem egy jó pozícióból indulunk szerintem most szülőként egyáltalán.
Ez biztos, hogy így van, meg itt felveti bennem azt a kérdést is, hogy így a gyerekek nagyon könnyen le tudnak kapcsolódni a saját érzelmi szükségleteikről, amit aztán majd... Most már egyébként én azt látom, hogy egyre korábban, de hoznak ugye a lélektani térbe a különböző segítői folyamatokba. Nyilván én nem mondhatom ki ezt, hogy terápia, de te már, igen. Úgyhogy ezért ezt így nagyon, nagyon szét tudja forgácsolni az, hogy ha van egy ilyen jellegű megküzdés, mert hogy tényleg ebben lássuk abszolút az embert, én senkire nem szeretnék itt vizeslepedőt húzni, minden helyzetre reagálunk valahogyan, és annak van valamilyen története, nem ok okozat, ugye lélektanileg ezt tudjuk, hogy nem egy oka van annak, igen, a dolognak.
Igen, és hogy valahol ez is benne van a kütyüzésben is, hogy nem bírjuk azt a fajta folyamatos érzelmi és mindenféle szükséglet kielégítést, és hát annyival egyszerűbb odaadni a telefont, hogy ezt nem tudom elmondani neked. Tehát, hogyha én mondjuk odaadnám a gyerekeimnek a nap elején, vagy a telefont, nincs tabletünk, vagy bekapcsolnám a tévét, akkor szerintem órákon keresztül nyugodtan el lennének. És én tudnám csinálni a dolgomat. Ezzel szemben, mivel nem adom oda, tehát nálunk most a hétköznap egyáltalán nincs semmi képernyőidő, és ezt úgy mondom, hogy a 4-ből 3 gyerekem otthon van folyamatosan, mert sokat voltak betegek, tehát, mert az még úgy istenes, hogy 5-re hazaérünk, és akkor jó, nincs képernyőidő, de hogy reggel 7-től este 9-ig sincs képernyőidő, hát azt el tudjátok képzelni, hogy mennyivel több kreativitást igényel, mert akkor le kell kötnöd, akkor gyurmázni kell, akkor rajzolni kell, akkor beszélgetni kell, akkor szerepjátékozni kell, akkor szabályoznod kell az érzelmeit. És igazából mi történik? A szülő az érzelem szabályozási feladatát outsourcolja a kütyűnek.
Ami nem tudja ezt teljesíteni.
Hát egy ilyen pseudomódon tudja, igen, de igen. Hogy az nem egy valódi.
Hát nem tud tükrözni. Igen. Például, ami
de egy... úgy értem, hogy megnyugtatni tud, figyelemelterelni tud, szórakoztatni tud.
Igen, pont ennyi a megnyugtatást tud. Akartam, igen, egyébként hozni, hogy nagyon sokszor, amikor jön valaki felnőttként egy ilyen egyéni folyamatba, akkor így beszélgetünk arról, hogy hát, hogy nem tud megnyugodni, hogy nem tudja magát megnyugtatni, és amikor így visszanyúlunk a gyökerekhez, hogy jó, de hát hogyan volt ez gyerekkorában, mi volt ez, ahol ő megtalálta ezt a biztos középpontot, akkor nem tud ehhez a kérdéshez kapcsolódni. És ugye itt ilyen szempontból az érintésnek, a fizikai kapcsolódásnak, hogy elérhető vagyok a szó fizikai értelmében is, nagyon fontos szerepe van. Mert igen, egy telefon, tehát el tudja terelni a figyelmet, de hogy tehát nem fogom tudni, mi van bennem.
Persze, ebben abszolút egyetértek, csak hogy egy rövid távon meg fogja élni azt a szülő is, hogy jó, most végre nem hordítanak, csend van. Nem, és akkor valahogy ez így eltelik. És hát ugye a kettő között meg van egy nagyon fontos kapocs, ugye ez a párkapcsolat. Tehát, hogy az, hogy nekem milyen volt az érintéshez való viszonyom gyerekként, azutána megjelenik a párkapcsolatokban, és azutána megjelenik a szülőségben, és ezek egymással abszolút összefüggő dolgok egyébként. Tehát, hogy ugye triggerelheti is a szülőt a gyereknek ez a folyamatos érintés iránti vágya, például, hogyha valamilyen szempontból ő traumatizált, vagy hogyha nincs ennek kultúrája, mert hogy nem igazán volt a családjukban ez szokás. Tudod, szokták ezt mondani, hogy mi nem vagyunk olyan ölelgetős, puszilgatós család. Jó, rendben van, hogy mondjuk 10 akárhány évesen már nem nyomasztod a gyerekeidet, de hát minden gyerek ölelgető és puszilgatósnak születik. Ebben nincs különbség. Az lehet persze különbség, hogy valaki mondjuk szenzorosan érzékenyebb, máskor máshogy szereti az érintést, de én, és majd ebbe kíváncsi vagyok, te hogy gondolod, de hogy még egy autizmus spektrum zavarban érintett gyereknél sem gondolom azt, hogy le kéne mondanunk az érintés minden formájáról. Tehát ott meg kellene akkor találnunk, hogy neki mi az, ami komfortos. Talán megvan a Temple Grandinnek a története, nem tudom, hogy láttátok-e a filmet. Egy autista nő volt, aki nagyon súlyos autizmusból jött, és aztán egyetemet végzett, és ilyen állattartással foglalkozott, és hogy ő nem szerette, ha megérintették, de felnőttként
de szüksége volt rá.
Épített magának egy olyasmi karámszerűséget, vagy nem tudom, mint amit beszorította saját magát, ahogy a bikákat meg a teheneket fogták be, és ott nyugodott le. Tehát, hogy az érintése neki is szüksége volt, csak máshogyan, más módon.
Hát igen, ez egy univerzális érték. Ezért is beszélgetünk erről, mert ez nagyon alapvető. Igazából, hogyha azt veszük, erről nem kellene beszélnünk, mert a se beszéljük meg, hogy vegyünk levegőt. De ugye sokszor olyan...
De levegőt sem vennénk, ha kitalálnánk valami eszközt, amivel óránként csak egyszer kéne levegőt venni.
Igen, ez nagyon kiváló lenne, igen. Nem pazarolnánk erre a drága energiát. De ugye arra gondolok az alapján, amit így mondtál, hogy ez csak figyelemmel megy, mert ha nem kapcsolódom ahhoz, amiben a gyerekem van, vagy a párom, vagy az akárkim, akihez fizikálisan is kötődöm, akkor ott egy picit önző, picit lekapcsolódott állapot jön létre, én kielégítem akár a szükségleteim, megölelem, megérintem, amikor nekem jó, de ha én nem hangolódok rá arra, hogy neki mire van igénye, ez szerintem ugyanígy működik, amikor mondjuk van egy pici baba, és megeteted, amikor tisztába kell tenni, vagy tisztába igen, teszed, amikor
igen,
éhesen.
Igen.
Ez nagyon, nagyon nehéz neki is, hogy nem tudja kifejezni, amiben van, és hogy nem úgy figyelnek rá, vagy nem veszik sorra, hogy oké, mi lehet még?
Így van. Így van.
Ez csak figyelemmel megy minden életkorban.
Figyelemmel is, meg idővel. Tehát szerintem az idő az egy olyan dolog, amiről érdemes beszélni, hogy nekem nagyon tetszett az a mondat, egyszer egy tanára mondta egy órán, hogy az idő az élet. És hogy nagyon sokszor a gyerekeinknek a feleslegünkből adunk már. Ez megint csak egy társadalmi probléma, hogy ugye, ha mind a két szülő dolgozik, mert dolgoznia kell, vagy dolgozni akar, akkor mi fog történni? Ha hazaesik két nagyon fáradt ember, 5-kor, 6-kor összeszedik a nagyon fáradt gyerekeiket. És hogy ez megint csak az iparosodás óta van így, mert azelőtt például nagyon sok szakma úgy működött, hogy az apák a fiúkkal együtt, vagyis a fiúk az apákkal együtt dolgoztak, megtanulták azt a szakmát, együtt voltak a családok, együtt mentek ki a földekre, együtt csináltak egy csomó mindent, ami most megszűnt. Tehát, hogy megint csak az a helyzet, amiben mi élünk, hogy a szülő itt van, a gyereke ott van, a férj itt van, az asszony ott van, és igazából nagyon rövid az az idő, amit együtt tudunk tölteni, az egy új találmány. Ez eredetileg nem így volt, ez 200 éves sem így volt. És hogy mennyivel több visszajelzés, mennyivel több érintkezés, mennyivel több lehetőség a tanulásra, a szeretet kifejezésre, a határszabásra, mindenre, az, amikor mondjuk ott van melletted a gyereked, eleinte az anyja körül sertepertél, majd átmegy az apjához 5 évesen a műhelybe, és először összesöpri a faforgácsot, nem? Hallgatja a férfiak beszélgetését, egy egész más kultúra. És ugye most az, hogy az érintést egy picit, hogyha ilyen átvitt értelemben nézzük, akkor azt is lehet látni, hogy a generációk közötti érintés, vagy érintkezés is nagyon elkezd elszakadni, megszakadni. És nincs meg ez a szép folyamata, hogy a tudás, a jó dolgok, nyilván a rossz minták is adódnak lefelé, így is adódnak a minták, csak talán érted, hogy mire gondolok, hogy a nagymama unokával való kapcsolat a dédszülő, tehát hogy amit a másik tudna adni, amit mondjuk én szülőként nem tudok, mert van valamilyen korlátom időben, térben, képességben, a nagymamája megadja neki. Hogy ide az időre visszatérve, tehát hogy nem lehet úgy minőségi kapcsolatokat ápolni, felnőttként sem, hogy nem szentelünk rá időt. És egy barátunk is meg fogja azt érezni, hogyha mindig csak akkor futunk össze, amikor éppen úgy kényelmes. Tehát akkor miért gondoljuk azt, hogy bele tudunk szuszakolni egy órába mindent. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember gyereket vállal, akkor ezt mind érdemes felmérni. És valahogy úgy berendezni az életet, hogy az első években valahogy ki tudja szakítani azt az időt, hogy ő is jól érezze magát, a karrierje se essen teljesen a kútba, megmaradjon nyilván a párkapcsolat, de hogy hogy én őszintén ezt tudom, hogy drasztikus, én nem hiszek abban, amit mondjuk az USA-ban csinálnak, hogy 6-7-es korig van az anyának születési szabadsága, és utána hello. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az elidegenedésben, a fokozódó mentális problémákban én nem tudom elképzelni, hogy ez ne legyen benne. Hogy a gyerekek nincsenek benne ebben a szoros kötelékben, már az elején sem. Mert professzionálisan persze egy másik ember ezt át tudja venni, ezt a feladatot, de na, mindegy. És azt tudom, hogy ezt sokan ezen lehet, hogy felhúzzák a szemöldöküket, de én azért ezt most már nagyon átgondoltan tudom ezt mondani, hogy az első egy évben, aki csak teheti, nyilván vannak extrém helyzetek, de hogy ezt próbáljuk meg valahogy kimatekozni, kisakkozni, mert hogy a gyereknek fontosabb az, hogy a szülő ott legyen, mint az, hogy milyen ruha van rajta. Az nekünk fontos szülőként, meg hogy milyen a babakocsi. Nyilván én is jobban örülök, ha tudom tolni a babakocsit, és tök jól mozog a kereke, de hogyha választanom kell, akkor azt hiszem, hogy inkább azt választanám, hogy ezt a szoros közelséget meg tudjam teremteni.
Igen, ahogy mondtad, a párkapcsolatot beugrott ez, hogy egyébként amit így láttam csereterápiás térben, klienseknél, akiknek vannak gyermekei, hogy a minőségi idő az azt jelenti, hogy nézzünk együtt valamit. Nagyon sok párkapcsolatban, mindegy, hogy gyerekkel, gyerek nélkül, de hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor talán még nagyobb szükség van arra, hogy a párkapcsolatban is legyen egy kötődés, egy érintés, egy jelenlét, az ölelés.
Igen.
Vannak ezek az ilyen népszerű Instagram posztok, hogy napi, nem tudom, 9 ölelés kell az életben maradáshoz, de hát egyszerűen tényleg fontos az, hogy legyen fizikális kapcsolódásunk, és ne csak mereven bámuljunk ketten egy sorozatot.
Vagy legalább összebújva. Igen.
Az is sokkal jobb. De nagyon sokszor az van, hogy nézünk valamit, és közben mind a ketten nyomjuk a telefont.
Igen, vagy két külön telefonon nézünk két külön valamit.
Igen. Ez nem ilyen egyedülálló, ilyen brit tudósok felfedezték, hogy ilyen is van egyes fajoknál, hanem ez szerintem nagyon gyakori, hogy próbáljuk kielégíteni ezt a fajta információ éhséget, meg ezt a függőséget. Tehát ez az, ami az alapvető szükséglet, és a saját munkában én azt látom, hogy ennek tud lenni egy gyógyító minősége is, amikor akár azokat, akiket, hát most félrejthetően fogalmazok, de hogy akiket más nem érint. Tehát mondjuk, aki időskorában így nagyon magára marad, annyira durván sokat tud számítani, hogy ráteszem a vállára a kezem.
Igen. És lehet, hogy itt is ott van a generációk szétszakadás, hogy mennyivel másabb az, hogy úgy mész el az életből, hogy van egy dédunoka, aki odafut hozzád. Vagy ha nem a tied, akkor a szomszédé. Tehát, mert nem mindig alakul úgy az élet. Vagy egy másik ember, vagy a szomszédasszony, vagy valaki. És az emberek most meg kórházakban halnak meg egyedül. És azért ez egy dráma. Tehát, hogy ez minden szempontból nagyon szomorú. És hát ugye itt az is bejön egy kicsit, ahogy olvastam a téma kapcsán, hogy az érintésnek ősi kultúrákban még spirituális tartalmat is tulajdonítottak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogy az érintések száma csökken, az összefügg a materialista kultúrával is. Tehát, hogy azért a kommunizmusban még a pszichológia is egy üldözött tudás volt. Nem is tekintették igazából egyenértékű tudománynak, tehát hogyha csak a matériából indulunk ki, és amit megtudunk éppen abban az adott tudományos közegben érteni róla, akkor megint csak csökkenni fog az érintésnek a jelentősége. És hát a gyereknevelésben is az, amit most tapasztalunk, az azért masszívan ideológiai hátterű is. Tehát azért nagyon sokáig tankönyvek szóltak arról, hogy ilyen behaviorista alapon kell gyereket nevelni. Pont a Bojti Andrea idézte fel múltkor, én is ezt nem is tudtam, hogy az a gondolat, hogy hadd sírjon, mert erősödik a tüdeje, az egy náci gyereknevelési könyvből származik, és ugye a magyarok azok mindig is a német befolyásra nagyon nyitottak voltak, nyilván történelmileg, kulturálisan is, és ugye ez átított 30-40 évnyi, sőt 60 évnyi történelmet. Nem is tudom, hogy ezt miért mondtam, vagy hogy keveredtünk el idáig, de igen.
A generációkra kapcsolódásáról, hogy hogyan szeparáljuk egyébként. Ahogyha így a tendenciákat nézzük, akkor életeleje, életvége az ugyanúgy egyre szeparáltabb történetet a bölcsi ovi, és én is abszolút biztos vagyok benne, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor ez szükséges, de mondjuk nem a születés utáni 6. héten, igen, vagy 6. hónapban, igen, szerintem azért még, az mindig egy nagyon szenzitív időszak. És hát ugye, ahogy korábban beszéltünk, hogy az önnyugtatásról, az Ezt is ide kapcsolnám. Tehát az érintés az nem csak egy ilyen szükséglet, hogy kell, mint a víz, hanem nagyon fontos fiziológiai történések, folyamatok mennek végbe általa. Tud csökkenni a stressz szintünk, a vérnyomásunk normalizálódni. Nyilván ez nem a tömött 4-es-6-oson következik, hogy de jó, megint hozzám törfölőzött valaki, hanem akkor, hogyha egy számunkra releváns ember, vagy akár mi magunk, hogyha itt a pillangó ölelésre gondolunk, hogy ugye mellkasunkra tesszük a kezünket, az is nagyon sokat tud adni, hogy van egyáltalán egy fizikális kapcsolódás, egy visszakapcsolódás a testi
minőséghez. Igen, és szerintem most, hogyha az ilyen hardcore kognitív skilleket nézzük, tehát az intelligencia fejlődése se tud végbe menni bizonyos szintű érintés nélkül szerintem, mert hogy ugye a tudás, amit meg kell tanulnunk, el kell sajátítanunk, azért az elég nagy mértékben szenzoros. És ahogy te is mondtad, hogy az első évben ugye a taktilis érintések, illetve az orális, tehát a szájon keresztül szájába veszi, tehát hogy nem úgy tanul, hogy elolvassa egy tankönyvben, hanem megfogja, megérinti, megszagolja. Tehát hogy nem csak úgy számít az érintés, hogy bennünket megérintenek, vagy mi megérintünk egy másik embert, hanem hogy a körülöttünk lévő fizikai világot is megérintjük, megfogjuk, megnyaljuk, megkóstoljuk, megtapasztaljuk. És ez is nagyon fontos, tehát hogy ebben meg nem is érdemes nagyon túlfélteni a gyerekeket, és ez megint egy olyan dolog, hogy ehhez ki kell vinni az udvarra, a játszótérre, és ehhez megint csak egy akadályozó tényező lesz a kütyű.
Igen. Olvastam is ilyen kutatásokra, hogy készültem a mai alkalomra, hogy az emberek jobban megértik, és megjegyzik, amit papíron olvasnak, tehát sokkal jobban, mint amit képernyőn, és vannak olyan kutatók, akik szerint ez a papír fizikai voltával is magyarázható, és volt egy ilyen nagyon szép mondat, amit így felírtam magamnak, hogy látni azt jelenti, hogy hiszünk, de az érzés az igazság, amikor... Tehát a bibliai időkben is...
Igen, ugye kézretétele való gyógyítás.
Igen, meg az, hogy amit én megérintek, abban tudom látni az igazságot, hogy...
Ja, hogy Tamásra gondolsz, hogy Jézus megfogta.
Igen. Például arra, igen. Tehát, hogy ez egy nagyon erős kapaszkodó az életünkben, amit így tudunk ilyen, nem csak absztrakt formában észlelni, mert az egy teljesen más felröltség. Tehát nem véletlenül van ilyen nagy divatja a mozgásnak, hogy menj el, fogd meg, emeld meg azt a súlyt, vagy a saját testsúlyoddal hajolj le, kapcsolódj vissza az izmaidhoz, mert ez egy teljesen más tudást ad.
Igen, és most ezzel kapcsolatban még egy, megint bocs, hogy mindig kiviszem ilyen társadalmi vonalra, csak ez engem nagyon foglalkoztat, hogy maga ez a pseudovalóság, mondjuk a Facebooknak, amik kitaláltak ezek a szemüvegek, nem tudom én, meg hogy tudnak olyan képeket montázsolni, meg photoshopolni, ami meg se történt, de olyan, mintha megtörtént volna. Tehát, hogy amit látsz, annak már lassan nem tudsz teljesen hinni. Nem? Tehát, hogy ami ott van a térben, időben veled együtt, azt esetleg. De hogy olyan könnyen lehet manipulálni mindent, amit így a digitális világban látunk, és most nem akarok így paranoidnak tűnni, csak egy tény, hogy le lehet photoshopolni egy másik embert, meg lehet változtatni a kontextust, a hangját most már oda lehet tenni ugyanarra a interjúra, és mondhat olyat, amit nem is mondott. Tehát, hogy ilyen szempontból is valahogy így legyökerezni a valóságban, az azt jelenti, hogy megérinteni, meg tapasztalni fizikai értelemben is, ami minket körülvesz. Tehát, hogy ennek nagyon sok rétege van szerintem ennek az érintés kérdésnek.
Igen. Hát én nem a tapasztal szóban, azért benne van a tapintás is.
Igen. Magyar nyelv az jól kifejezsük minden.
Igen, ezt én is nagyon szeretem benne. Igen, én is egyébként azt akartam ebből így kihozni, hogy annyira absztrakt minden, és hogy ez mind kognitív, iszonyatosan fejlesztő, most amit beszéltünk a figyelemről, és hát nagyon jó, hogy tudunk figyelni, de ugye ennek a mértéke is nagyban függ attól, hogy mennyire használjuk túl ezt a rendszert, és negyed óránál többet nagyon fixen, fókuszáltan nem tudunk figyelni. 3-4 óra az okésan fenntartott figyelem, de azért utána tud terelődni.
Igen, meg hát közben is ki tudja, hogy ki hol jár már gondolatban.
Igen, de hogy az, amit én tudok tapasztalni a két kezemmel, lábammal, ahogy vagyok a földön, hogy visszazsilipelem magam az itt és mostba, az tud egy picit pihentetni ettől a nagyon absztraktól, ami egyébként körbevesz, mert online dolgozunk, mert nem tudom, közösségi médiában posztolunk mind a ketten.
Igen, igen.
Ugye az nem egy megfogható valóság a nap végén.
Abszolút. Igen, igen. És hát amikor a traumákról beszélünk, a traumákból való gyógyulásról beszélünk, vagy például egy krízisről beszélünk, akkor ott is, tehát hogy nem csak az életünk elején és az életünk végén van egy olyan időszak, amikor az érintés különösen fontossá válik, hanem akkor is, amikor valami miatt megzuhanunk. Tehát amikor valaki nagyon kétségbe van esve, bármi miatt gyászol, vagy valami nehézség történt vele, vagy megbukott egy fontos vizsgán, szakított, ott is eljön az a pont azért az emberek nagyon nagy részénél, ahol nem magyarázni kell neki valamit, hanem megérinteni, megölelni, nem? Tehát, hogy adni neki egy pohár vizet, tehát, hogy ott is valahogy visszakapcsolódnia a saját testünkhöz. Úgyhogy igen, tehát, hogy ettől azért nem. Hogyha valakinek ezzel kifejezetten nehézségei vannak, azon érdemes esetleg elgondolkozni, mert talán erről egy pár mondatot, hogy lehetne beszélni erről a szenzoros feldolgozási zavarról például, hogy miért van az, hogy van, vagy ez egy külön adás lesz, akkor azt érdemes így szerintem belengetni, mert ez egy nagyon izgalmas téma, hogy nekem is a négy gyerekem közül van olyan, aki azt szereti, hogyha simogatom a haját, a másik azt nem szereti, hanem azt szereti, ha megölelem szorosan, a harmadik azt szereti, ha a lábát masszírozom, de máshol nem érhetek hozzá, és nem lehet betakarni. Tehát, hogy azért ez megint csak a ráhangolódás, hogy nem lehet ugyanazt a sablont mindenkire ráhúzni.
Nem. Igen, az ilyen szülői tanácsadások is csak úgy működnek, hogyha konkrétan az a gyerekre fókuszál, mert nincsen univerzális dolog, hogy ezt a 12 pontot, ha betartod, akkor egy érzelmileg
kiegyensúlyozott. Kár pedig egyébként jobb, könnyebb lenne, ha lenne, de...
Igen, hát jó lenne, ha lenne egy ilyen recept, szerintem az élet sok területén, de hogy a jelenlétet, a figyelmet, meg ezt a ráhangolódást, ezt az összehangolódottságot, ezt nem tudja semmi sem pótolni. Önmagunkkal sem.
Igen.
Teszem
igen.
Hozzá. Jó, hát azért még hosszú ideig tudnánk itt beszélni, de lassan lejár az időnk. Van-e még olyan fontos gondolat, ami kikívánkozik belőled, vagy ilyen utolsó szójog?
Utolsó szójog? Nem, azt hiszem, hogy elég sok mindenről beszéltünk, tehát hogy köszi, hogy itt láttam, meg köszi
volt, igen.
Megkeresést a témát.
Nekem is, és nagyon örülök, hogy ilyen sok társadalmi szempontot behoztál. Ez alapvetően nekem nem biztos, hogy így a fókuszomban lett volna, de szerintem nagyon színesítette a palettát, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én is köszönöm.
És innen fogunk tovább menni, addig is bírjuk idegekkel.